Első fejezet. Aznap szó sem lehetett a délutáni sétáról. Reggel még járkáltunk egy óra hosszat a kopár cserjésben, de ebéd után, ha nem volt vendég Mrs. Reed korán ebédelt, a hideg téli szél olyan sötét felhőket és olyan zuhogó esőt hozott, hogy további sétára nem is gondolhattunk. Én nem bántam. Sohasem szerettem a hosszú sétákat, különösen fagyos délutánokon. Irtóztam a hazatéréstől a félhomályban. Kezem lába megdermedt, fájt, hogy Bessie a nurse, folyton szid és megalázott a tudat, hogy Eliza, John és Georgiana Reed mennyivel edzettebb, mint én. Eliza, John és Georgiana most mamáját vette körül a szalomban. Mrs. Reed a kandalló mellett a diványon feküdt, és drága csemetéi között tökéletesen boldognak látszott. Pillanatnyilag ugyanis sem nem veszekedtek, sem nem bőgtek. Azt, hogy én is csatlakozom a többiekhez, nem kívánta mondván, nagyon sajnálja, hogy engem kénytelen távol tartani magától, de addig, amíg Bessie-től nem hallja, és a tulajdon szemével nem látja, hogy igyekszem barátságosabb és gyermekhez illőbb magatartást tanúsítani, amíg megnyerőbb, elevenebb modorra nem teszek szert, amíg fesztelenebbül, nyíltabban és természetesebben nem viselkedem, addig kénytelen megfosztani engem azoktól a kiváltságoktól, amelyekben csak megelégedett, boldog gyermekeknek lehet részük. Mit fogott rám Bessie, hogy mit csináltam? Kérdeztem. Nem szeretem a szőszálhasogató és folytonosan kérdezősködő gyermekeket, Jane. Különben is visszataszító az a gyermek, aki ilyen hangon beszél a felnőttekkel. Ülj le valahol, és amíg nem tudsz tisztességes hangon beszélni, maradj csendben. A nappaliból egy kis reggeliző szoba nyílt, besurrantam oda. A kis szobában könyvesbolt is állt. Kerestem egy könyvet, de előbb megnéztem, hogy sok kép van-e benne. Aztán felmásztam az ablakhülke ülésére, lábamat maga alá húztam, és törőkülésben helyezkedtem el. Csak nem egészen összevontam a vörös moáré függönyöket, így kettős biztonságban voltam. Jobb kéz felül a vörös drapéria redői elzárták előlem a kilátást. Bal felől az ablaküvegek csak megvédtek, de nem választottak el a sivár novemberi délutántól. Mielőtt lapozgattam, ezt a téli délután tanulmányoztam. Távolabb csak sápadködés felhő látszott. A közelben ázott pázsitott és vihartépte bokrokat láttam, s panaszos, szűnni nem akaró szélroham kergette vadul a szakadattan esőt. Megint a könyvbe mélyedtem. Bevik műve volt Anglia madárvilága. A nyomtatott szöveggel általában édeskeveset törődtem, de volt néhány bevezető oldal, amely gyermeki képzeletemet is megragadta. Különösen azok a részek érdekeltek, amelyek a tengeri madarak lakóhelyeivel foglalkoztak, a magányos sziklákkal és hegyfokokkal, ahol csak madarak tanyáztak, azután Norvégia partvidékével, amelynek déli nyúlványait szigetek tömege veszik körül, a Nordkapszirt fokával. Hol az északi tenger túl kopár, buskomor széltjeit csapja vadul, s a háborgó Hebridák körül az Atlanti óceán árjadul. Nem vonhattam ki magam Lappország, Szibéria, a Spitzbergák, a Novaja-Zelmia, Izland, Grönland kopár partjainak hatása alól sem, ahol a sarkvidék roppant hómezői terülnek el, ember nem lakta sivár területek, gyűjtőmedencéi fagynak és hónak keményre fagyott jégmezők, évszázados terek egymásra halmozódásai, alpesi magasságban meredtek egymás tetejébe. És a rendkívüli hideg sokszoros zordságát összpontosítva sugározzák szét az északi sarkon. Ezekről a halott fehér birodalmakról megvoltak a magam elképzelései. Homályos, alig értett fogalmak, amelyek bizonytalanul lebegnek a gyermek tudatának felszínén, ám a hatásuk mégis különösen maradandó. A szövegszavai hozzákapcsolódtak a képekhez, és jelentőséget adtak a hullámcsapdosta magányosan álló sziklának. Az elhagyatott parthoz kikötött rozog a csónaknak, a hideg és kísérteties holdnak, amely felhulló foszlányok mögül kukucskált ki a süllyedő hajóroncsra. Nem tudnám megmondani, milyen érzelmet ébresztett bennem a teljesen elhagyatott temető a sírkövekbe vésett feliratokkal, és a temető kapuja a két fa, az alacsony égbolt, a temetőt körülfogó töredezett fakerítés, és a hold lassan felkúszó sarlója, amely arról tanúskodott, hogy immár este van. Az elcsituló tengeren lassan himbálózó két hajót valami tengeri kísértetnek néztem. A következő kép az ördögöt ábrázolta, amint lecsap a nyomában ulálkodó tolvajbandára. Gyorsan tovább lapoztam. Ettől a képtől rettenetesen féltem. Nem kevésbé félelmetesnek éreztem azt a fekete szarvú valamit is, ami egy szikla tetejéről a távolba kémlelt. A távolban nagy tömeg csoportosult egy akasztófa körül. Valamennyi kép egy-egy történetet mondott el. Fejletlen értelmem és tökéletlen érzelmeim számára, gyakran érthetetlen és mégis mélységesen érdekes történetet. Éppen olyan érdekeset, amilyeneket Bessie mesélt el néha téli estéken, amikor véletlenül jó hangulatban volt. Ilyenkor behozta a vasalóasztalt a gyerekszoba kandallója mellé, megengedte, hogy köréje üljünk, s mi alatt Mrs. Reed csipkefodrait vasalgatta, s a hálófőkötők szegélyét kolmizta, élénk fantáziánkat régi tündérmesékből, vagy még régi balladákból vett szerelmes és kalandos történetekkel táplálta, vagy pedig, amint később rájöttem, a Pamelából és Henry Moreland grófjából vett részletekkel. Bevik könyvével a térdemen most boldog voltam. Boldog, legalábbis a magam módján. Semmitől nem féltem, csak attól, hogy megzavarnak, és ettől nem hiába féltem. A reggeliző szoba ajtaja kinyílt. Hé, hol vagy te, ne bánts, virág! Kiáltotta John Reed, de rögtön el is hallgatott, azt hitte senki sincsen a szobában. Hol az ördögben van hát? Folytatta aztán. Lizzie? Georgi? Jane nincs itt. Mondjátok meg mamának, hogy kiszaladt az esőbe, annyi esze sincs, mint egy állatnak. Milyen jó, hogy behúztam a függönyt. Gondoltam, és forrón kívántam, bár ne fedezné fel rejtek helyemet. Magától nem is fedezte volna fel. John sem szemfüles nem volt, sem gyors felfogású. Eliza azonban csak bedugta a fejét az ajtón, és rögtön tisztában volt a helyzettel. Biztosan az ablakfülkében gubbasz, John. És erre rögtön előbújtam, nehogy John rángasson ki onnan. Mit akarsz? Kérdeztem riadtan. Így mondjad, mit óhajt, Reed úrfi, hangzott a felelet. Azt akartam, hogy gyere ide. És elterpeszkedvén egy karosszékben intett, hogy menjek oda, és álljak meg előtte. John Reed 14 éves diák volt, 4 évvel idősebb nálam, mert én még csak 10 éves voltam. Korához képest nagy és kövér fiú, bőre piszkos szürke és telepattanással, arcvonásai durvák, kezelába esetlen. Rendszerint muhón, nagy falatokban nyelte le az ételt, ettől valami epebajt kapott, a szeme fátyolos lett, s az arca begyűtt. Most tulajdonképpen az iskolában kellett volna lennie, de mamája hazahozta egy-két hónapra az intézetből, mert hogy gyönge a szervezete. Mr. mi lesz, az igazgató azt mondta, kutya baja sem lenne, ha nem küldenének neki hazulról annyi süteményt és egyéb édességet, de az anyai szív megbotránkozott ezen a mord véleményen, és a másik finomabb magyarázat felé hajlott. Hogy tudni illik John beteges arcszínét a túl nagy szorgalom, és talán az otthon után való vágyakozás okozza. John nem sok gyöngétséget tanúsított anyjával és testvéreivel szemben, engem pedig határozottan utált. Bántott, sőt kínzott. Nem kétszer vagy háromszor hetenként, még csak nem is egyszer vagy kétszer napjában, hanem állandóan. Minden idegszálom remegett tőle, és minden porcikám megborzadt, ha közelembe került. Voltak perceim, amikor valósággal megvadított a félelem, mert fenyegetései és kínzásai elől nem volt kihez menekülnöm. A cselédek nem akarták ifjú gazdájukat megsérteni azzal, hogy vele szemben pártomat fogják, Mrs. Reed pedig süket és vak volt ebben a tekintetben. Ő soha nem látta, hogy a fia megütött engem, nem hallotta, hogy leszidott, holott előfordult, hogy John az anyja jelenlétében gorombáskodott velem, vagy vert meg. Igaz, hogy többnyire anyja háta mögött. Megszoktam, hogy Johnnak engedelmeskednem kell, oda mentem hát hozzá. Vagy 3 percet azzal töltött, hogy nyelvét öltögette rám, majd kiszakadt a nyelve, olyan hosszan nyújtogatta. Tudtam, hogy mindjárt ütni fog, és míg remtegve vártam, hogy mi következik, arra gondoltam, milyen undorítóan csúf ez a fiú. Nem tudom, leolvasta a gondolataimat arcomról, mert egyszerre csak szó nélkül, hirtelen és olyan erővel ütött rám, hogy megtántorodtam, és mikor egyensúlyomat visszanyertem, egy-két lépéssel hátráltam a közeléből. Ezt azért kaptad, mert olyan szemtelen hangon beszélsz mamával, mondta. És azért az alattomosságért, hogy mindig a függöny mögé bújsz, meg azért, ahogy az előbb rám néztél, te patkány. Mondom, megszoktam John Reed gyalázkodásait, és eszemágában sem volt visszafelelni. Minden gondom az volt, hogyan fogom elviselni az újabb ütést, amely bizonyára nyomon követi a szitkozódásait. Mit csináltál a függöny mögött? Kérdezte. Olvastam. Mit olvastál? Mutasd a könyvet! Előhoztam a könyvet az ablakfülkéből. Hogy mered a mi könyveinket olvasni? Mama azt mondja, hogy te alárendelt személy vagy a házban. Pénzed nincs, apád nem hagyott rád semmit. Kolnódnod kellene, nem pedig itt élned köztünk, mintha te is úri gyerek volnál, s anyán költségén ugyanazt eszed, és ugyanolyan ruhában jársz, mint mi. Majd adok én neked a könyvespolcaimon kotorászni. Vedd tudomásul, hogy a könyvespolc az enyém, az egész ház az enyém, vagy az enyém lesz egy-két év múlva. Most menj és állj az ajtó mögé, de ne az ablakhoz vagy a tükör elé. Szót fogadtam, nem eszméltem rá mindjárt, hogy mi a szándéka, de amikor láttam, hogy felkapja a könyvet és felém akarja hajítani, rémül sigoltással ösztönösen félrehúzottam. Sajnos nem elég fülkén. A vastag kötet már repült, eltalált, én orra buktam, és esés közben belevágtam a fejemet az ajtó sarkába. Éles fájdalom hasított belém, a fejem vérzett, a rémület alább hagyott. Más érzelmek kerekedtek felül. Kegyetlen, gonosz kölyök! Kiáltottam. Te gyilkos, te rabszolga hajcsár! Olyan vagy, mint a római császárok! Olvastam Róma történetét Goldsmith-től, és megvolt a véleményem Néróról, Kaliguláról és a többiekről. Magamban párhuzamot mondtam közöttük, de sohasem hittem volna, hogy egyszer majd hangosan is elmerem mondani, mit gondolok róluk. Micsoda, mit beszélsz? Ordította. Ilyet mersz mondani nekem? Eliza, Georgiana, hallottátok, mit mondott? Rögtön bepanaszolom mamánál, de előbb. Hanyat homlok rontott nekem. Belemarkolt a hajamba, és a vállamba elszánta magát a legrosszabbra. Valóban zsarnokot láttam benne. Gyilkost. Éreztem, hogy fejemből szivárog a vér, végig csöpög a nyakamon. Metsző fájdalom nyilalt belém. Már nem is féltem, csak dühönben reszkedtem. Nem tudom pontosan, hogy mit csináltam, de John dorga szagadtából üvöltötte. Patkány, patkány! Neki kéznél volt a segítség. Eliza és Georgiana már felszaladt Mrs. Reedért, és Mrs. Reed megjelent a színen, nyomában Bessie és Abbo nevű komornája. Szétválasztottak bennünket. Uramisten! Hallottam. Így neki rohanni John Urfinak, mint egy fúria! Kilátott már ilyen méreg zsákot. Aztán megszólalt Mrs. Reed is. Vigyétek fel a vörösszobába, és zárjátok rá az ajtót. Azonnal négy kéz nyúlt utánam, fölvittek a lépcsőn.